Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által keresi az örökké való Isten a ti szíveteket mai vasárnap délelőttön ezen a helyen azzal az igével, amit írva találunk Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levelében az 5. rész 32. versének az első felében. Istennek szent ígéjét Pál apostol Efézusiakhoz írott leveléből az 5. rész 32. versének az első feléből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Felette nagy titok ez. Felette nagy titok ez. Eddig is ennek írott ígéjét. Szeretett testvéreim, talán vannak a jelenlévők között olyanok, akik tudják, hogy immár 8. alkalommal Magyarországon is meghirdették az úgynevezett házasság hetét, és ennek az első napja van most, mától kezdődően 8 napon keresztül keresztény templomokban, a Magyar Tudományos Akadémián és más fórumokon, kisebb és nagyobb társaságokban beszélnek a házasságról, mint értékről. Olyan világban élünk, amikor már nem természetes ez, be kell hozni, vagy vissza kell hozni ennek értékeit lassan a köztudatba, hiszen nagyon jól ismerjük, hogy mennyi minden van, ami időközben és különösen az utolsó fél évszázadban megtépázta ennek a különös közösségnek a renoméját. Egyházi hátterű kezdeményezésről van szó, és ahogy már említettem, szeretnék felmutatni, nem csak itt nálunk, hanem az egész nyugat-európai társadalomban a házasságnak és természetesen ebből következően a családnak az értékét a mi világunkban. Mert így hallottuk ebből az igéből, hogy felettébb nagy titok ez. Bár az ige így folytatódik, de én Krisztusról és az egyházról szólok. És mindezt testvéreim, gondoljátok bele, vagy idézzétek vissza a gondolataitokba abban a kontextusban, amit hallottatok a bibliaolvasás rendjén, hiszen az úgynevezett keresztény házi rendről szól a mai ige és annak üzenete. De mielőtt ennek a nagy titoknak a mélyére néznénk, testvéreim, kevesen vannak, akik tudják ennek a mondatnak a teológia történeti értékét vagy érdekességét, hiszen ezen a helyen a Vulgata, vagyis a Biblia latin nyelvű és sokáig egyedül használatban lévő latin nyelvű fordítása ezt hozta, hogy sacramentum ez. Sacramentum. És a középkori katolikus egyházban az egyik támasz éppen ez volt, hogy a házasságot, mint sacramentumot jelölte meg, és ma is így van ez a katolikus egyháznak a sacramentális vagy szentségi értékrendjében, hogy a házasság a szentségnek számít. Ez akkor derült ki, amikor a humanizmus hajnalán rotterdámi Erasmus a Biblia görög szövegét, az eredeti új szövetséget megpróbálta helyreállítani, és többek között itt derült ki, hogy az eredetiben mysterion, vagyis titok van. És azóta megnéztem most az új katolikus fordításokat, már ott tényleg titok van benne, ott is, tehát felettébb nagy titok, vagy mélyen, mélységes titok ez. Érdekességként mondtam csak el, hogy egy-egy fordításból hogyan származik aztán néha dogmatika is, vagy egy-egy fordítási érdekességből. De itt arról a misztériumról beszél az apostol, ami Krisztus és az egyház között, illetve ennek mintájára a férj és a feleség között van, vagy legalábbis ideális esetben lennie kellene. De mit is tanít a Biblia, pontosabban az Új Szövetség a házasságról? Pál apostol több helyen is foglalkozik ezzel a kérdéssel, a kolossébeliekhez írott levelében, aztán itt, ahogy hallottuk, az efézusiakhoz írott levelében is, és igazából összefoglalja a házasságnak a lényegét, amikor a Krisztus és az egyház kapcsolatának analógiájára meghatározza a férj és feleség egymáshoz való viszonyát. Az egyik írásmagyarázónál olvastam azt, hogy az ókori világképben, ugye ott, ahol a patriarchális rend volt, a sztoikus filozófiának a hatására forgalomba voltak ilyen köznapi használati utasítások, nem leírva, mert abban az időben nem ismerték így a könnyomtatást, hanem emlékezetben, a közbeszédben, amikor a társadalomban lévő embereknek a helyzetét próbálták viszonylagosan, pontosan körülírni. És ez az írásmagyarázó azt mondja, hogy hát itt bizony egyfajta alá-fölé rendeltségről van szó. Különös kapcsolat van, holott tudjuk azt, hogy éppen abban a kultúrában jelentett teljesen újdonságot a keresztény szemlélet, amelyik, mint látni fogjuk, nem aláfölé rendeltségben, hanem a Krisztushoz való viszonyban gondolkodott a házastársak kapcsolatáról. Mert mit is mond az ige? Azt mondja, hogy felettébb nagy titok ez. Nagy misztérium a Krisztus és az egyháznak a kapcsolata. Nem értjük, hiszen az egyház tele van bűnös emberekkel, sőt, most már tapasztalatunk van, 2000 éves tapasztalatunk az egyházról, az egyház sorsáról, tévejgéseiről, igazságáról, meghurcoltatásáról, és azok a világi hatalmak, amelyek el akarták törülni, meg akarták semmisíteni az egyházat, már rég nincsenek. És az egyház újra és újra megújulva, Isten szent lelkének jelenlétében, újabb nemzedékekben, az ige erejében, nem csak hogy van, hanem köszöni szépen, bármilyen furcsa, jól van. És ez a világ, ez az átmeneti világ, amiben élünk, ez is majd elmúlik, de a Krisztus egyháza mindaddig, mi Krisztus akarja, addig lesz. Ezért a Krisztusban élő ember, vagyis a férfi és a nő kapcsolata Krisztus szerint, e mély titokban tud valami olyan csodává, misztériumá lenni, amit nem értünk, és mégis látjuk, hogy működik. Mert az ige tanítása szerint a család vagy a házasság mindenki helyét megtaláló közösségé tud lenni. Másodszor szeretett közösség az Isten szerinti házassági kötelék, és harmadszor pedig Krisztus közösségé tud lenni a család. A házasság, testvéreim, az igei bizonságtétel szerint tehát közösség. Közösség van a férfi és a nő között. És ahol a kettő össze nem téveszthető, közösségben van együtt, fel nem cserélhető módon, ott valami mélységes titoknak vagyunk a tanúi, és akik benne vannak boldog átélői. És itt egy pillanatig, ha térjek vissza ahhoz a gondolathoz, az ókori gondolkodástól teljesen eltérően nem alá fölé rendeltségben gondolkodik a Szentírás, hanem azt mondja, hogy az engedelmességben, az egymásnak való engedelmességben férfi a nőnek és nő a férfinak, férj a feleségnek, feleség a férjnek, tehát ebben az engedelmességben áll fenn a Krisztus szerinti rend, és működik a közösség. Nem rivalizálás van a felek között, hanem egymásnak a támogatása. Testvéreim, a rivalizálás egy bizonyos ponton túl tönkre tud tenni kapcsolatokat. És erre szomorú példákat ismerünk a világból, talán még az ismeretségi körünkből is. Nagyon sokszor azonos hivatásban lévők között megtörténik ez. Nagyon sokszor két erős akaratú ember között, és ki tudja, hogy mennyi minden között, akik nagyon ki akarják hangsúlyozni a saját oldalukat, akár a férfiasságukat, akár a nőiségüket, vagy a nőiességüket. És nem támaszai, kiegészítői lesznek egymásnak engedelmességben, hanem konkurensei azon a szeretett közösségen belül. Ezért kérdéses, hogyha valamit erőszakkal, most idézőjelbe teszem, izmussal akarnak legitimálni a mai időben. Az nem a keresztény házasság modell. Nem az Isten akarata szerint való. Mert az Isten akarata szerint egymásnak való kölcsönös engedelmességben tud olyan közösségé, olyan titokká formálódni egy család, maga a házasság, amit sokszor nem értünk, ahogy már mondtam, mert ezért titok, és mégis érezzük ennek a gyönyörűségét. Milyen szépen mondja ezt az ige testvéreim, engedelmesek legyetek egymásnak, Isten félelmében. És ebben benne van az egész házasságnak a dinamikája. Az erő. A túlélési képesség. Isten félelmében engedelmesek legyetek egymásnak. Férj és feleség. Amikor neki dőlhet, és ezt most érzelmileg mondom, a társa társnak. Amikor a bajban össze tudják vetni emberek a hátukat. És lehet, hogy már család is van, gyermekek is vannak, meg unokák is vannak. De lehet számítani a másikra, engedelmességben, mert nem legyőzni akarja, hanem fölemelni, aláhajolni a társáért, a társának, mert Krisztustól tapasztalta meg azt a szeretetet, aki úgy szerette ezt a világot, hogy odaadta a saját életét, hogy megmentsen minket, és nem azért, mert jók vagyunk, meg megérdemeljük, hanem egyedül csak azért, testvéreim, mert szeret minket. Ezért a Krisztusra néző élet, akár férj, akár feleség, így támaszkodik egymásnak is, így tud Isten félelmében engedelmeskedve olyan erőtérré lenni, vagy olyan háttérré lenni, ha jobban tetszik úgy, ahonnan a világnak sok-sok pokla és pokoli kihívása elviselhető. És ez nem elvont igazság, testvéreim, hanem mindennapos tapasztalat. És kár, hogy ilyenkor nem tudnak megszólalni azok, akik több évtizedet jóban és rosszban leéltek egymás mellett, hogy tudnák elmondani hangosan, szinte bizonságtételszerűen, hogy mit jelent az, hogy neki dőlhetek a másiknak. Hogy van biztonságom, van erőtartalék, van menedék, van ahová menni. Hazamenni. Amerikai kutatók mutatták ki, azt néhány évvel ezelőtt egy hatalmas ilyen társadalmi és munkahelyi teljesítményi kutatást végeztek, hogy azok a munkatársak, akik biztos családi háttérrel rendelkeznek, a rendelkezésre álló munkaidőben, abban a 8 órában sokkal hatékonyabban dolgoznak és kiegyensúlyozottabban mint azok, akik mögött nincs ilyen érzelmi biztonság a háttérben. Feletti nagy titok ez, mondja az ige. Nem tudjuk, hogy miért, de így van. Hogy ez a sokszor lebecsült, vagy annyira nem becsült közösség, amit házasságnak, amit családnak hívunk, micsoda erőforrássá tud lenni, milyen biztos ponttá embereknek az életében. És aki mögött ott van ez a biztos érzelmi háttér, az nem helyezkedik és fészkelődik, hanem az biztosan tud előre tekinteni, és neki feszülni, biblikusan mondom, az előtte lévő dolgoknak. Az első tehát, hogy Isten akarata szerint a házasság, illetve a család egy olyan közösség, ahol mindenki megtalálja a helyét. Aztán másodszor az igében az van benne, hogy ez a közösség az szeretett közösség. És nem csak abban szeretett közösség, hogy két ember szereti egymást, és elviseli. Mert ez nem csupán két embernek a viszonyára értendő, hanem arra a kiterjedt viszonyrendszerre, amit családnak nevezünk. Nem csak a férj és a feleség között, hanem ahol már belépnek nemzedékek, gyermekek. Netán unokák. És hogy mit jelent ez a szeretett közösség, testvérei, megint nem elvontan szeretnék erről beszélni. Pedagógusok mesélnek arról, és nekik sok tapasztalatuk van, különösen az utolsó egy-két évtizedben, hogy a gyerekeken, amikor elmennek az óvodába vagy az iskolába, azonnal látszik, hogyha a családban, a háttérben van valami, ha nincs rendben, egy gyerek viszi magával az ő kis érzéken lelkével. Ha ez a szeretett közösség hiányzik, azonnal jelzi, hiszen az ő kis szívét nem lehet sem megcsalni, sem kétfelé hasítani. Ezért a Krisztus akarata szerinti család, az több, mint két ember közötti szeretett közösség, hanem egy olyan erőtér, amelyből azok is kapnak, drága ajándékot kapnak, akik ebből az erőtérből indulnak el, akik lehet, hogy nem olyan szerelemmel szeretik egymást, mint ahogy egy férj és egy feleség megújuló szerelemben szeretik egymást, de érzik, hogy ez a szeretet nem kimondott, patetikus szó, néha csak egy mozdulat, néha egy gesztus, néha egy megnyugtató pillantás, gyönyörűség szavak nélkül is. Mert ott, ahol Isten félelmében engedelmeskedni tudnak egymásnak, és most már nem csak férj és feleség, hanem netán szülő, gyermek, nagyszülő, unoka, ott ez a szeretett közösség megszületik, és újjászületik. Ez a megnyugvás maga az ember számára. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti, mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat. Mert testvéreim, és ez a harmadik üzenet, röviden beszélek már róla. Az Isten szerinti család az Krisztus közösség. Ahogy Krisztus szereti az egyházat, és ápolgatja, úgy ápolgatja a másikat az ember, olyan gyönyörű, ennek az igének az üzenete, mint a saját testét. Ki az, aki gyűlöli a saját testét? a másikat úgy szeretni, mint önmagát. És ez nem önmagából való erő az ember számára, testvéreim, hanem abból való, amit fentről kapott. És pontosan azért tud megújulni, mert ránéz arra, aki fölötte van, ránéz arra a szeretetre, amelyik nem érdemeink szerint ad nekünk kegyelemből, alkalomról alkalomra, hanem az ő szeretetéből. Felette nagy titok ez, de én a Krisztusról és az egyházról szólok. Hogy ami emberileg lehetetlen, Krisztusra építve lehetségessé válik, és ez az igazi üzenet, testvéreim, a mai szekularizálódó vagy a szekularizáció által igenis nagyon mélyen befolyásol gondolkodásunk számára. Üzenet megtartó erő, aki Krisztusra néz és belőle vesz erőt. Úgy fogja tekinteni azt a közösséget, amit házasságnak vagy családnak nevezünk, amelyik abban a szeretetben, a feltétlen szeretetben, az Istennek engedelmeskedő, mert Krisztus is engedelmeskedett az ő mennyei atyának, mind halálig, és pedig a keresztfának haláláig, mondja egy másik helyen a Szentírás. Ebben az egymásnak való engedelmességben meg tud újulni, életté tud lenni, mert ő azért jött, hogy megszentelje az egyházat, és olyan szép ez a kifejezés, hogy ne legyen rajta sem folt, sem sömörgőzés, az új fordítás így mondja, sem folt, sem ránc. Ugye, testvéreim, így nézni egymásra az évek múlásában is. Higgyétek el, a szeretet a világ legdrágább és legnagyszerűbb arckrémjénél is jobban kisimítja az arcot, és tudja szépé tenni. Mert ez Istentől való. Így legyen áldott minden család, ahonnan jöttetek. Így imádkozzatok és így gondoljatok házasság hetében arra a nagy ajándékra, amit Isten nektek adott. Amen. Áldott legyen háromszor szent neved, örökkévaló Istenünk, mennyei jó atyánk, megváltó Úr Jézus Krisztus is, minden erő fölött lévő erő, Szentlélek Úristen, hogy családokat adtál nekünk, biztos pontokat, olyan családokat, amelyek kitörülhetetlenül szeretett közösségként élnek bennünk még akkor is, hogyha már vannak olyanok, akik hiányoznak. Áldott légy azokért, akik itt vannak, azokért a családokért, akik hallhatták ennek a gyönyörűségét, hogy mit jelent benned, és a te akaratodban, az Isten félelemben közösségé formálódni. Köszönjük, hogy megadod a tieidnek ezt a gyönyörűséget. Hogy nem csak magunk fürödhetünk meg annak szépségében, amit családnak és családi biztonságnak nevezünk, házasság gyönyörűségének, hanem nemzedékek, akik utánunk jönnek. Azért imádkozunk, ha vannak olyan kapcsolatok, olyan házasságok, amelyek nehezek, recsegnek, ropognak, te magad újítsd meg a benne élőknek a gondolatát és a szívét, mert nem a házasság rossz, hanem a sátán, amelyik el akarja rontani ezt a különleges közösséget, amely pedig a te akaratod szerint való, hogy Isten félelemben egymáséi lehessünk. A te jelenlétedbe. Áldunk téged azokért a családokért, ahol összefogják a kezüket édesapák, édesanyák, gyermekek, és imádkoznak. Sok ilyen családot adj nekünk. Élő bizonyságtételeket. Köszönjük, hogyha vannak nehézségek, akkor van erő te tőled, hogy legyőzzük ezeket a nehézségeket. Áldunk és magasztalunk azért az életért, akire ma emlékezni jöttek ide, 80 földi esztendő után. Légy vigasztalója, megtartója a hátra maradott gyászolóknak. Áldunk téged azért a családért, aki nem sokára egy új életet hoz, hogy örömünk teljes legyen. Légy mindannyiunkkal, fogadj el minket, s ölelj át, fiad Jézus Krisztus szeretetében hallgass meg, amit csöndben elítesz. Amen.